Ez itt újra megállt az idő, egy podcast a tanulásról, az iskoláról, diákokról, tanárokról, meg arról, amiket nem tanórákon tanultunk meg. Én Návai Péter vagyok.
Én meg Diószegi Szőcs Máté, ma pedig egy különleges vendégünk lesz. Különleges az életmódjában, abban mindenképp, a személyiségében. Báni Zsák, Bencé szerzetes, teológus, a Bakonybéli Szent Mauricius Monostor perjele.
De nem csak szerzetesként beszélgetünk vele, elsősorban arra leszünk kíváncsiak, milyen volt ő diákként, hogyan élte meg az iskolás éveit.
Megkérdezzük, mi hiányzott az iskolából, szerzetesként mit gondol ma az iskoláról, a tudásról, és mit tekint hasznosnak, ami történik a tanulással, iskolával, tudással, szóval, amit szoktunk.
De persze arról is lesz szó, hogyan vezetett az út ez egykori hangos iskolai folyosóktól a Bakonybéli Monostor csendjéig.
Szóval tartsatok velünk!
Kedves Izsák, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm én is, hogy megszólítottatok, örömmel vagyok itt veletek, és kíváncsian várom, hogy miről fogunk beszélgetni.
Én azt gondolom, hogy nem mindenki számára evidens, hogy mit jelent az a titulus, hogy perjel. Megteszed, hogy adsz nekünk egy kis használati utasítást hozzá?
A szerzetesi hagyományban ugye fontos az, hogy közösségek hierarchikusan szerveződnek, tehát van egy vezető, akinek az a dolga, hogy többieket szolgálja, vagy a közösség egységét őrizze, és a perjel, ez a magyar nyelvbe a latin prior szóból szláv közvetítéssel került át, és ez az első, tehát az előjáró ennek a gyakorlatilag meghatározása. A nagy méretű szerzetes házaknak, ahol sokan, több mint 12 szerzetes él, annak apátsága neve és az előjárója az apát, a kisebb házaknak pedig, amik perjelségek, azoknak pedig a perjel a vezetője.
És az hogy dől el, hogy ki lesz az adott közösségen belül a perjel?
A hagyomány szerint ez szavazással, tehát a közösség választja a saját előjáróját, tehát a bencés hagyományban legalábbis ez fontos, ez a önrendelkezési lehetőség, és amíg egy közösség nem teljesen önálló, addig a felettes szerv, ami nálunk a pannonhalmi főapátság, annak az előjárója kell, hogy megerősítse, vagy beiktassa, vagy áldásával elfogadja a megválasztott előjárót.
Én azt gondolom, vagy azt sejtem, hogy egy perjel valami elképesztően sokszínű feladatkörrel rendelkezik, csak hogy így az interjúra készülve végignéztem a ti közösségeteknek a honlapját, hogy a lelki élettől elkezdve az ilyen ajándékbolton keresztül mennyi mindennel foglalkoztok. Azt feltételezem, hogy itt a vezető feladatkör is egy elképesztően sokszínű dolog. Erről tudsz kicsit mesélni, hogy milyen szerepeket töltesz be itt a közösségen belül?
Igen, erről így közösen is, közösségileg gondolkodtunk többször is, hogy vegyük számba, hogy mit kell csinálnia egy perjelnek, és hogy ezen belül mi az, amit prioritásnak tekintünk, mi az, ami meg esetleg tehát háttérbe szorulhat. A perjel mindenek előtt a közösségnek a spirituális vezetője, tehát az ő dolga kijelölni azt az utat, azt az irányt, ami felé a közösség, vagy amin a közösség halad. Így az egyre mondjuk nagyobb tudatosság, vagy mi azt mondjuk, hogy az Isten országa felé, tehát hogy ez a közösség tudja közvetíteni az Isten jelenlétét a világban. Ehhez hozzátartozik a testvéreknek a személyes kísérése, tehát mint egy családban, mondjuk a családapa, aki úgy rákérdez időnként dolgokra, hogy vagy, nem tudom én, tegnap itt voltál, ott voltál, hogy élted meg, hogy sikerült. Tehát egy emberi utánkövetés, érdeklődés, közelség, akkor van ennek egy ilyen, mondjuk így, úgy mondjuk, hogy a szerzetesi fegyelem őre, ami azt jelenti, hogy egyrészt a visszajelzéseknek, pozitív és negatív visszajelzéseknek a szolgálata, tehát ha azt látja a perjel, hogy valami nem úgy megy, ahogyan mennie kéne, vagy valamelyik testvér most nem tudja a kereteket úgy tartani, akkor az ő dolga rákérdezni, jelzést adni. Ha valaki valami extra dolgot szeretne, akkor engedélyt a perjeltől kér, tehát van ez a mondjuk ilyen fegyelmi vezetői hatáskör. És aztán van az, hogy egy kis vállalkozást működtetünk, 9 szerzetes érítés tartozik hozzá, 9 alkalmazott, tehát ennek a mondjuk így csúnya szóval cégnek a cégvezetői feladatköre, ehhez, ennek vannak gazdasági szegmensei, tehát akár költségvetés, gazdasági és stratégiai döntések, vízió őrzése, újra és újra az arra való rákérdezés, az alkalmazottaknak a munkáltatói jogai gyakorolja a perjet, tehát ezt nem is sorolom, tehát ez egy ilyen világi cégvezetői feladatkör, és akkor van még ehhez egy ilyen reprezentatív szerep, hogy kifelé, hatóságok felé, állam felé, egyházi partnerszervezetek felé mégiscsak a vezető, a közösség arca. Tehát ezek azok, amik nagyjából beletartoznak, és körülbelül olyan sorrendben mondtam el, amilyen sorrendben fontosnak tartjuk ezeket a szerepeket.
Akkor a családapai funkció a második, ha jól figyeltem.
Hát nagyjából
igen. Apaként követni, de ha apaként képzeled el magad, akkor, vagy képzeltek el téged, akkor felnőtt gyerekek, vagy kisgyerekek a szerzetesek?
Igen, ez az óvatosan bánik szerintem ma az ember ezzel, hiszen bármiféle tehát olyan korban élünk, amikor a tekintély, mint olyan, az eleve gyanús, és mondjuk együttélő vallási közegben együttélő férfiak nem biztos, hogy olyan jól vennék ezt, hogy akkor most ez az apa, bár a regulánk, meg ez egy szerzetesi hagyomány eleve a megszólítás, hogy atya, ez ebben benne van, tehát ez az apai szerep. Inkább azt szoktuk mondani, hogy a vezető nálunk Bakonybélben egy ilyen idősebb testvér, aki mégiscsak felelősséget vállal a testvéri közösségért, és akkor az ő dolga a döntésekben valamilyenféle moderátori szerepet fölvenni, a folyamatokat kísérni, és hogyha születik egy döntés, amiben lehetőleg mindenkit próbálunk bevonni, akkor utána annak a döntésnek a képviselete, annak azzal a döntéssel szembesíteni azokat, akik részt vettek ennek a meghozatalában, és akik vállalták, hogy aszerint fognak működni.
Oké. Én szerintem akkor átismertünk egy másik családra, a tiedre. Hát, hogy ugye mi azt tippeltük a Petivel, hogy amikor megkérdezték tőled, hogy mi leszel, ha nagy leszel, amikor kicsi gyerek voltál, akkor nem azt mondta, hogy perje leszel.
Nem, azt se tudtam, hogy mi az.
Na, és mit mondtál, mi akartál lenni? Uh-huh. Kicsi izsák, a kicsit nagyobb izsák.
Igen, hát még akkor Izsák se volt, mert ugye ez a szerzetesi név, tehát Zsolt a keresztnevem, úgyhogy Zsoltika mi akart lenni. Én alsó tagozatban többször komolyan azt mondtam, hogy juhász szeretnék lenni.
Az végül is rokon szakma.
Pásztor lettem, csak igen. Tehát elképzeltem, hogy milyen. De nagyon szerettem a természetet, állatokat, ennek megfelelően a környezet, vagy hát akkoriban így hívták talán környezet tantárgyat, és elképzelhető, hogy milyen jó lehet egész nap kinn a mezőn, a birkákkal, ott lehet nézelődni, furuljázni, sétálni, szóval akkor ezt mondtam. Aztán felsős koromban akkor egy ideig talán akartam állatorvos lenni, aztán egyre inkább a történelmet szerettem, és akkor már mire középiskolába mentem, úgy emlékszem, hogy elég egyértelmű volt, hogy én történész szeretnék lenni. És ez így elég sokáig ki is tartott.
Szüleid és a nagyszüleid mivel foglalkoztak?
Hát én Komlón születtem, ugye ez egy szocialista bányászváros, és tőzsgyökeres komlóiak nagyon kevesen vannak, ez a város ez az 50-es években lett az, ami, és egy kicsit 20. századi traumák által megjelölt emberek gyűjtőhelye volt Komló. Tehát a nagyszüleim mind máshonnan kerültek ebbe a városba, és a második világháború utáni vagy lakosságcsere, ez az apai oldal, vagy pedig a hadifogság miatti megbélyegzettség és megbízhatatlan, társadalmilag megbízhatatlan egyének bélyegzettség miatt vándoroltak munkát keresve, tehát így telepedtek le Komlón. a nagyszüleimnek nem volt, egyedül nagyapámnak volt érettségi, anyai nagyapámnak, és különböző komlói cégeknél, vagy hát nem tudom akkoriban, hogy hívták ezeket, állami vállalatoknál gyakorlatilag dolgoztak, vagy mint például apai nagyanyám egyszerű kétkezi munkásként egy cipőgyárban, vagy mint nagyapám valamiféle ilyen kereskedelmi középvezetőként egy állami szocialista cégnél. A szüleim ilyen első generációs értelmiségiek, tehát ők már munka mellett végeztek egyetemet. Édesanyám akkoriban úgy hívták ezt, hogy üzemgazdász képzettséget szerzett, és utána egy középiskolában tanított egész életében, egy szakközép, tehát egy gazdasági szakközépiskolában. Édesapám pedig jogi egyetemet végzett, és a helyi tűzoltóságnál helyezkedett el ilyen jogi előadói minőségben.
És milyen viszonyok között éltetek?
Egy panel lakásban nőttem fel, a városnak egy viszonylag csendes, újépítésű házakat felvonultató részében, ami nagyon közel volt az erdőhöz, tehát ez volt a szép benne, hogy végülis egyszerre belváros, és mégis az erdő szélén, ugye a mecsek közepén található komló. Úgyhogy ez a kettősség, azt hiszem, ez határozta meg a gyerekkoromat, hogy egyrészt egy ilyen hosszú panelháznak a lakóközössége, amiben vannak barátok, vannak szomszéddépcsőházak, vannak lakók, akikkel van egy ilyen jó, hát ez az emlékem, hogy nagyon jó viszony volt az egész lépcsőházunkkal, a szomszédokkal, és aztán az, hogy az ember kettőt lép, és ott van az erdőben, és lehet biciklizni, bandázni, találkozni növényekkel, állatokkal. Így a lakóközösségre, amire például én emlékeim, hogy én elkezdtem zeneiskolába járni harmadikos koromban nagyjából, és a trombitát választottam, mint hangszert, és akkor ez úgy nézett ki, hogy az egész lépcsőházban mindenhol be kellett csöngetni, és meg kellett kérdezni, hogy egyetértenek-e azzal, hogy én trombitáljak, és hogy a nap melyik idősávjában szabad gyakorolnom, ahhoz, hogy ne zavarjak senkit. Később pedig az egyik tárolót, mert ugye nem tudom, megvan ez nektek, de ugye egy panelházban alul vannak ezek a tárolók, és akkor viszonylag sok fiatal, ugye én ilyen Ratkó gyerekek gyerekeinek a generációja vagyok, tehát sokan voltunk gyerekek, és csináltunk egy ilyen ifi klubot, és arra elkértük, és megkaptuk az egyik ilyen tárolót, úgyhogy ott voltak az első ilyen házi bulik, amik a kamaszkoromnak a jó emlékei.
És mennyire volt jelen a vallás a családotokban?
Hát a vallás az olyan szinten volt nem jelen, hogy tehát ugye a nagyszüleim még vallásos nevelést kaptak, szüleimet az 50-es évek beli Komlón, hát már az is nagy merészség volt, hogy megkeresztelték, de hittanra már nem jártak, vagy nem kaptak vallásos nevelést, úgyhogy én nekem a kisgyerekkoromban nem volt jelen az életünkben, maximum a hús vagy karácsonykor elmentünk megnézni a Betlehemet a templomba, ugye ez az emlékem van így gyerekkoromból, és az én történetem az egy ilyen kamaszkori barátokon keresztüli találkozás a hittel, Jézussal, az egyházi közösséggel, és aztán szép lassan előbb nagyszülők, aztán jóval később szüleim is visszataláltak, vagy rátaláltak erre az útra.
De várják, hogy nagyszülők se vittek téged templomba, mint az én családomban az volt, hogy a szülők semmi, de a egyik nagyszülő páros, az, ha ott voltunk, akkor mentünk velük, hiszen ők mentek a templomba, otthon nem lehetett minket hagyni, és vittek minket. Tehát te ilyet se láttál?
Nem nagyon. Már nagyszüleim inkább azután kezdtek el szintén újra járni, amikor én megkeresztelkedtem. Tehát ez nagyjából a rendszerváltással egy időbe esik az én keresztségem, tehát egy évvel utána, és gondolom, hogy ez azért úgy a levegőbe benne volt, szóval a nagyszüleimnek is könnyebb volt akkor újra kezdeni.
Amikor megkeresztelkedsz, ahhoz mit szólnak? Amikor úgy döntesz, hogy te szerzetes leszel, ahhoz mit szólnak? Tehát itt mit reagál a család erre az egész sztorira?
Uh-huh. Tehát ez úgy kezdődik, hogy egy barátom, akivel mindig együtt lógunk hétvégenként, ő mindig eltűnik szombat este. És én meg bosszus vagyok, mert hogy akkor nem kell tanulni másnapra, és hogy hova tűnik ő mindig, mert akkor lehetne legjobbat játszani. És akkor hát kiderül, hogy ő misére megy. És akkor én megmondom neki, hogy akkor egyszer vigyem már el, hadd nézzem meg, hogy milyen ez a mise. És akkor én elmegyek vele a komlói templomba, 90-et írunk, és az első életem első miséjén azt mondja ez a barátom, a Béla, hogy hát ne üljél ott a padba, mert hogy ő minisztrált, tehát ő ugye ott állt az oltárnál, nem vagyok megkeresztelve első misém, gyere minisztrálni, majd én mutatom, hogy mit kell, vagy majd megkérünk valakit, hogy segítsen. És akkor akik ott a sekrestyében úgy fogadtak, úgy általában mindenki a családomat ismerte, tehát képbe voltak, hogy ki vagyok, és ez a nagyon jó kis csapat, amiben bekerültem, ez engem nagyon inspirált, hogy ez nagyon tetszett. És a szüleim ezzel teljesen rendben voltak, békében voltak, mert hát ismerték, hogy kik azok az emberek, úgy voltak vele, hogy nyilván ott rosszat nem tanul, és amikor ugye kértem, mert nekik alá kellett írni, hogy én akkor szeretnék megkeresztelkedni, beiratkozni hittanra, akkor ez teljes lelki nyugalommal ezt aláírták, meg támogatták is, és aztán, hát amikor így durvult a helyzet, tehát hogy mondjuk a kamasz éveimben az látszott, hogy az én közegem, baráti köröm az mind így a templomhoz kapcsol, és hát az is úgy látszott, hogy ezt én elég komolyan gondolom, vagy ahogy anyu szokta mondani, vagy hát többször mondta, hogy az a baj veled, fiam, hogy te semmit se tudsz kicsit csinálni, te mindent csak nagyon tudsz csinálni, hogy hát, hogy benne volt ebbe, hogy ebből akár lehet egy ilyen is, hogy én majd pap leszek, hogy szerzetes, akkor már azért nem örültek annyira, és volt ebből feszültség, aztán amikor érettségi után elmentem egy ösztöndíjjal külföldre, Rómába, akkor ott már azért megijedtek, vagy hát úgy, szóval még kevésbé örültek a dolognak, és amikor szerzetes lettem, akkor meg hát ez a folyamat, ez oda jutott, amit ők igazából nem szerettek volna, és hát innen kellett újraépíteni, vagy felépíteni egy olyan kapcsolatot, amiben szép lassan, először egy emberi szinten, aztán pedig már egyre mélyebben tudtak ők kapcsolódni az én választásomhoz, az én utamhoz, egészen odáig, hogy aztán egyszer csak úgy döntöttek, hogy ők is járnak templomba, és ennek talán a folyamatnak az egyik ilyen ünnepi pillanata volt, amikor úgy döntöttek, hogy bérmálkozni fognak, és engem kértek meg, hogy legyek a bérma apjuk, vagy bérma szülőjük. És ez Bakonybélben került sor erre a bérmálásra. És hát ma megjárnak, minden vasárnap járnak templomban.
És milyen ellenérvek hangzottak el?
Milyen ellenérvek?
Hát mi hát, valamivel gondolom megindokolták, hogy ez annyira nem tetszik nekik.
Uh-huh. Hát szerintem ez az általános emberi, ahogyan egy szülő mondjuk tud ehhez viszonyulni. Az egyik, hogy hát az unoka, hogy akkor mi lesz, ugye nem lesz gyermekem, akkor tehát nem lesz, aki tovább viszi a nevet, mert egy lánytestvérem van, tehát akkor családnév, ez mondjuk édesapám szempontja, akkor hát hogy mást képzeltek nekem, azért én tehát jó tanuló voltam, benne volt a pakliba, hogy akármi is lehet belőlem, történész, jogász, ez volt a terv, hogy leérettségizek, fölvételizek, elkezdem a bölcsészkaron, aztán mellé még esetleg elvégzem a jogot, és akkor mit tudom én, tehát az, hogy akkor ez az egész kuka, vagy ami úgymond ilyen karrier lehetőség, akkor hát én arról lemondok, ez is benne volt, és hát ennek egy mélyebb rétege szerintem a szülő számára, hogy talán egy olyan önhibáztatás, hogy mit csináltak rosszul, vagy milyen rossz példát mutattak nekem, hogyha én azt mondom, hogy én nem akarok családot, vagy nem akarok házasságban élni. Tehát az én döntéseimnek a pozitív motivációit nehezebben tudták magukra engedni, hiszen azt a részét, hogy ez nem egy, hogy én nem egy szervezetbe lépek be, vagy egy pártba, vagy egy nem tudom miben, hanem ez egy személyes kapcsolódás magához, Jézushoz. Ezzel ugye ők nem tudtak nagyon mit kezdeni. és azért úgy érezték, hogy itt valakik engem nagyon meg, tudom én, megbabonáztak, vagy behálóztak, és hogy én megmegyek ezen az úton, és ők tehetetlenek, hogy nem tudnak erről lebeszélni. Tehát én abszolút tudok kapcsolódni az ő akkori nehézségeikhez, mert hogy az nem volt meg nekik talán, hogy nem egy szervezet hálózott be, hanem hogy itt van egy megszólítottság, vagy egy elhívás, és én erre próbálok válaszolni.
És akkor is tudtál hozzájuk kapcsolódni? Ilyen szempontból, vagy ez most a jelenből visszanézve van meg?
Hát akkor egy olyan kettős dolog volt, nyilván, hogy egyrészt próbálom magam útját járni azzal a bizonytalansággal, ami azzal jár, hogy most mit kezdjen magával 21-22 évesen az ember, és hogy van itt ez a természet fölötti dolog, aminek a természete olyan, hogy hát nem, tehát nem tudom azt mondani, hogy itt ilyen meg olyan garanciák vannak, hogy ez a jó út, szóval, hogy így egyszerűen csak van egy vonzás, és én ezt követem. Tehát én magam sem vagyok teljesen biztos, és akkor a szüleim pedig még ugye próbálnak erről lebeszélni, és hogy valahogy a határaimat kell tartani feléjük, de ugyanakkor meg hát ja, nem akarom azt, hogy teljesen elveszítsük egymást ebben a folyamatban. Szóval akkoriban ez a feszültség, vagy ez a kettősség volt ebben a történetben.
És volt, akitől kaptál segítséget ennek a helyzetnek a megoldásában, meg kibeszélésében, meg a kérdéseidre, a válaszoknak a keresésében?
Persze, hát mindig volt valamiféle lelki vezetés, olyan környezet körülöttem, barátok, akik tudtak támogatni ebben. De hát végső soron azért ezen az úton van egy olyan megfoghatatlan belső párbeszéd, amiben valahol végülis emberek nem tudnak segíteni, tehát hogy ahol neked kell ezt a bátorságot venned, hogy azt mondd, hogy ez van olyan igaz, amit én tapasztalok, meg amit hiszek, meg érzek, hogy arra föl lehet tenni az életet, hogy akkor tehát akármennyire is sok a kétség, meg jogosak az ellenérvek, de hogy én akkor ezen az úton megyek, nem másikon.
És attól nem féltél, vagy nem féltettek, hogy mi van, ha... Az elbuksz szó jutott eszembe, de nem biztos, hogy ez a legjobb szó. Tehát érted, egy ilyen nagyon kemény elhatározást tenni, ahol azért könnyű egyszer csak rájönni, hogy ez mégsem megy.
De nyilván, hát szerintem ez is benne van egy szülőnek a féltésében, hogy mi van, ha a gyereke most teszi tönkre az életét. Tehát, hogy ez ott van, és az pedig nagyszerű, vagy nagyon hálás vagyok azért, hogy azt tudtam, hogy mindig ott vannak mögöttem. Tehát, hogyha ilyesmi történne, akkor maximálisan számíthatok rájuk, az egész családomra, szüleimre.
Ha jól tudom, akkor a Kodály általános iskolába jártál.
Így van.
És ez egy énekzenei általános, a nevéből is adódóan. Uh-huh. És azt már mondtad, hogy trombitáltál. Igen. Ma a zene az jelen van az életedben?
Abszolút.
Még valamilyen formában?
Igen. Sokféle formában, igen. Hát a szerzetesi imádságos rendnek része, hogy napi 2 órát énekelünk közösen. Uh-huh. Tehát, hogy az ének az mindenképpen ott van.
De egy kórust is vezet.
Igen, most már nem, tehát egy pár hónapja leadtam, de 16 évig vezettem a Bakonybéli Szent Mauritius kórust, és ez gyakorlatilag ez egy nagyon jó történet, vagy egy szép történet, ami ebből a kórusból így lett. Énekelek egy kvártetben, ami egy magasabb színvonalú, tehát a Bakonybéli kamarakór, vagy a Bakonybéli vegyeskar, az egy abszolút amatőr kórus, tehát a helyi emberekből toborzódik, egy 21-22 fős csapat, és van egy kvártettünk, amiben meg egy ilyen mondjuk fél professzionális szinten éneklünk, és van egy hangszer, amivel itt kísérjük az esti imádságot, ez egy Psalterion nevű hangszer, ezen szoktam most játszani, de gitároztam is sokáig, tehát néha beállok így az ifjúsági zenekarban mondjuk gitározni, meg a fúvós múltamból most például volt egy ilyen sajátos élményem, hogy járhattam Amerikában, és ott így felfedeztem ezt az indián furuját, és most van kölcsönve egy ilyen furujám, úgyhogy szóval a zene abszolút része az életemnek azóta, és ezért nagyon egyébként nagyon hálás vagyok ennek az iskolának, mert engem oda úgy vettek föl, hogy zeneileg abszolút tehetségtelen gyerek vagyok. Tehát, hogy azért vesznek föl, mert hát a családomat ismerik, meg oda járt a anyukám, meg a nagybátyáim, és akkor fölvesznek, és mégiscsak kiderült, hogy nem.
Az mikor derült ki, vagy hogy?
Nem tudom, én arra emlékszem, hogy volt egy felvételi, tehát az óvodából, mikor az általános iskolába mentem. Mi azt tudni kell, hogy mondjuk az akkori Komlón ez a suli, ez egy jó suli volt, egy elit suli volt. A városrész is olyan, ahol a suli található, meg ez a Kodály hagyomány zenetagozat. Tehát az látszott, hogy akik az ének zenetagozatra járnak, azok más tantárgyakból is, például matekból, vagy reáltárgyakból, meg mondjuk a nyelvekből később, mert még, tehát alsóban, negyedikben mi orosz tanultunk, aztán ötödiktől már lehetett más nyelvet választani. Szóval azt lehetett tudni, hogy a zene az úgy zenei műveltség, vagy a zene művelése, az a gyereket fejleszti sokféle szempontból is, tehát hogy oda többen akartak menni, mint ahány hely volt, és akkor ugye elmegyek a felvételire, és ott tapsolni kell, meg énekelni kell, meg nem tudom én is, hogy abszolút szorongtam, meg nem volt ez egy komfortos helyzet nekem, hiszen egy 6 éves gyerek felvételén azért ez nem olyan könnyű, és hogy utána több évvel később, szerintem mikor elballagtam már, akkor mondta a Tóth Feri bácsi, aki most nemrég pár hónapja hunyt el, Isten nyugasztalja, 90-valahány évesen, hogy hát Zsoltikám, te egy ilyen tipikusan fafülű gyerek voltál, meghallgattunk, csóváltuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy hát ide járt az anyja, meg a nagybátyai, vegyük föl, aztán majd meglátjuk. És hogy hogyan alakult ez, én azt nem tudom, hiszen gyerek voltam, csak hát én benne voltam abban a folyamatban, amiben a Kodály módszerrel tényleg komolyan gondolták, hogy a zene mindenkié, és hogy nincs tehetségtelen gyerek, vagy nincs olyan valaki, akit nem lehet megtanítani énekelni. Én nagyon, tehát akartam, azt tudom, vagy arra emlékszem, hogy tehát szerettem volna lépést tartani, jártam még külön a zeneiskolában egy ilyen szolfézsra, vagy egy ilyen zeneóvinak nevezett valamibe, és hogy úgy szép lassan, nem tudom, az az emlékem, hogy már mit tudom, ilyen másodikos, harmadikos koromban annyit dudolgatok otthon, hogy már az idegesíti édesanyámat, hogy mit énekelgetsz már ennyit itt, ne dudolgassál folyamatosan.
Hogy jöttél ki az osztálytársaiddal?
Jól. Általában az az emlékem, hogy jól. Tehát, egy ilyen tehát körülbelül fele-fele volt a fiú-lány arány, és amennyire vissza tudok emlékezni, nagyon hasonló háttérrel, tehát most itt ugye 80-as években járunk, tehát nem nagyon volt különbség az osztálytársak között a családi hátteret tekintve, tehát nem nagyon voltak még akkoriban elvált szülők gyerekei, anyagilag is nagyjából hasonló lehetőségek, bíró családokból jöttek a gyerekek. Volt néhány jobb barátom, arra emlékszem, fiúk közül, általában lányokkal is nagyon jóba voltam, úgyhogy így az osztályomról nagyon jó emlékem van.
Te szerettél focizni?
Focizni nem szerettem, nagyon ügyetlen voltam. Tehát az általános iskolában általában ez a testnevelés, ugye mindig vékony gyerek voltam, meg ilyen valahogyan ez a labdajátékokhoz nem nagyon volt affinitásom, úgyhogy nekem a sport felfedezése, meg így a saját testemhez, erőmhöz, ügyességemhez való viszony, ez inkább középiskolára, és aztán az utáni időszakra tehető. Tehát talán, ha vannak ilyen erősen negatív élményeim, az általános iskolából azok a tesi órákhoz kapcsolódnak.
A többiekhez vagy a tanárokhoz?
Tanárhoz.
hogy tett ilyen megjegyzéseket, hogy Zsoltikám még uh-huh. egy Lajhár is gyorsabban mászik, mint te, vagy?
Hát igen, vagy legalábbis azt már így nincs, nem őrzöm a mondatokat, csak valahol így a megszégyenülésnek az élményeit.
Tehát akkor testnevelő tanárok nem vallották, hogy mindenki tud jól mozogni, csak megfelelő módszer kell.
Úgy tűnik, hogy kevésbé igen, mint az énektanárok.
És pozitív módon meghatározó tanár személyiségre vissza tudsz emlékezni? És miért volt ő számodra meghatározó?
Mindenképpen. Tehát most három jut eszembe az általános iskolából. Az első ez a zenetanárunk, énektanárunk, Tóth Ferenc, aki díszdíjas karnagy, ő, tehát hogy egy ilyen élő legenda volt már akkor, amikor én oda kerültem. Arra emlékszem, hogy amellett, hogy nagyon következetes és szigorú volt így a átadandó anyag meg tudás terén, hogy ő így az egész élettapasztalatát akarta átadni. Tehát sokszor van ilyen emlékem, hogy mesél nekünk. És ez egy olyan időszak, ugye 80-as évek, tehát főleg rendszerváltás körül voltam én negyedikes, ötödikes, nem tudom, valami ilyesmi, tehát harmadikos, negyedikes, és hogy akkor a Feri bácsi elkezdett mesélni, nem tudom én, 56-ról, vagy mondta nekünk, hogy most olyan időket élünk, hogy most nagyon, nagyon figyeljünk, vagy vezessünk naplót, mert ez fontos lesz. Tehát ugye amikor kikiáltották a köztársaságot, vagy demokratikus választások voltak, tehát hogy azt én úgy van előttem ez a férfi, mint aki úgy szeretne átadni valami élettapasztalatot, és következetes, szigorú, de ugyanakkor meg mégiscsak megszólítható. Aztán az osztályfőnökünk, a felsős osztályfőnökünk, Ida néni, ő még él, hála Istennek, nemrég találkoztam is vele, ő biológiát tanított nekünk, és őtől is őrzök ilyen mondatokat, hogy például azt mondta, hogy akár hova visz az élet, akár milyen munkád lesz, hogyha utcát kell söpörni, mert nem nincs más lehetőség, akkor is, ha hazamész, leülsz, és a kezedbe veszed egy könyvet, akkor érezni fogod, hogy ember vagy. Tehát, hogy valahogy a tudás szeretete, vagy az, hogy miért fontos, hogy nem az iskolának, non scholaeset vitae discimus, tehát, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, hogy ő ezt valahogy nagyon képviselte, és inspiráló volt, mint tanár, mint biológia tanár is, és nekem az általános iskolás éveimből úgymond a legnagyobb sikerem az az volt, hogy megnyertem a megyei biológia versenyt, és elmentem egy országos biológia versenyre. És ahogyan ő ebben a versenyfelkészítésben volt velem, meg kísért, meg eljött, valahol az Alföldön volt ez az országos döntő, szóval akkor lett köztünk egy olyan nagyon jó emberi viszony, ami a mai napig tart, és most is, hogy két hete találkoztunk Pécset, egy előadást tartottam, ő ment körbe, és mindenkinek mondta, hogy ő a legtehetségesebb tanítványom, ő a legtehetségesebb tanítványom. Tehát, hogy ő nagyon, nagyon büszke rám most is. A harmadik pedig a magyar és történelem tanárunk, Ági néni, aki kőkemény volt így a követelményekben, rengeteg memoritárt kellett tanulnunk, arra emlékszem, hogy mindig kellett külön menni, felmondani a memoritereket, és de hogy olyan lelkesítően tudott tanítani, vagy úgy meg belém, vagy legalábbis belém úgy annyira belém tudta tenni így a történelemnek a szeretetét, meg az irodalomét, hogy ez aztán azért a középiskolás éveimre is meghatározott. Igen, szóval mindhárman valahol így a szakmaiságukban is, meg az emberségükben is nagyon sokat adtak.
De ha jól értem, azért nem a tartalma ragadott meg annak, amit ők mondtak, vagy tanítottak, hanem valahogy ez az egész hozzáállás, ez az emberi, az egész együtt, hogy hiteles valami, hogy ők valamit nagyon át akarnak neked adni.
Uh-huh. Hát igen, mert én úgy voltam, hogy én azért ez a güzű fajta diák voltam, tehát én mindent megtanultam, amit kellett, tehát én egész általánosban végig kitűnő voltam, tehát az nem volt kérdés, hogy, akármilyen tantárgy, megtanulom, de hogy ezek a tanárok azon túl, hogy anyagot adtak le, megköveteltek, ezektől valami pluszt lehetett kapni, ami meg a, nem a tananyag, hanem az élet.
És ahogy fogalmazol, hogy ez a güzű hozzáállás, ez a szüleid felől jött elvárásként, vagy ez egy ilyen belső elvárás volt, amit saját magaddal szemben te fogalmaztál meg?
Hát ez egy jó kérdés, mert hogy erről szüleimmel van élő dialógus, hogy ez hogy is volt, és ők állítják, hogy ők sosem mondták azt, hogy nekünk, mert a húgom is hasonlóképpen élte meg az iskolás éveit, tehát hogy ők sosem mondták, hogy nekünk kell a legjobbnak lenni, meg hogy nekünk mindent meg kell tanulni, meg mindig ötösnek kell lenni, de valahogy mégiscsak ez így megszületett bennünk, és nehéz ezt megmondani, hogy most ez honnan jött, szerintem ez olyan, ami valahogy abban a generációban, vagy a szüleink generációjában egyszerűen van a családban egy értékrend, és a gyerek ahhoz igazodik. Minden esetre, hát nyilván ez előbb-utóbb nagyon belsővé vált. Tehát arra emlékszem, hogy ez egy ilyen alsó tagozatos sztori, hogy így felmerült bennem, hogy milyen lehet rossznak lenni. Mert hogy én mindig jó gyerek voltam, és hogy hát ez úgy, nem tudom, én piszkálta a fantáziámat, hogy milyen érzés lehet az, hogy amikor én nem a mindig jó gyerek vagyok. És arra is emlékszem, hogy a szüleim megnyugtattak, hogy anyukám mondta, hogy nem kell mindig jónak lenni, és akkor ez kb. Az történt, hogy akkor egyszerűen elhatároztam, hogy most rossz leszek, és kimásztam az ablakon. És akkor kaptam valami fekete pontot, hogy nem tudom én, és utána megnyugodtam, hogy ezt most már így kipróbáltam, ez annyira nem jó, és akkor ezután is jó gyerek leszek. Tehát.
Beindult egy jó kis harmadik Richardi karrier, és gyorsan elvágtad?
Hát, igen.
És később se próbáltad? Tehát mondjuk hetedikben, nyolcadikban, amikor mondjuk a kortárs közösségben már inkább lesz érték a csibészség, vagy legalábbis más értékek lesznek, mint a felnőtt értékek, akkor se?
Nem nagyon. Én általában megmaradtam így a jó gyerek kategóriában. Egy olyan emlékem van, hogy, és ez egy nagyon mély emlék, hogy többféle táborba mentem én annak idején, többek között zenekari táborba, tehát ugye trombitáltam, és akkor játszottam zenekarban is, tehát a zeneiskola szervezett zenekari tábor, meg akkor már voltak hittantáborok is, és arra emlékszem, hogy egy ilyen zenekari táborban az egyik, egyébként osztálytársam volt a srác, hogy ővele volt köztünk valami feszültség, meg lehet, hogy még valami lány is volt a történetben, nem emlékszem már erre pontosan, de hogy többen így hát arra bíztattak, vagy hergeltek, hogy így kezdjek ki vele, és hogy na, egy kis, tehát hogy legyen bunyó, vagy nem tudom én. És arra emlékszem, hogy ebből az utcába belementem, és hogy odaig eljutottunk, hogy megütöttem ezt a fiút. És annyira mély ez az élmény, hogy soha életemben többet senkit nem ütöttem. Annyira rossz volt, hogy az ott valahol úgy bennem eldőlt, hogy én nem. Tehát, hogy az erőszak az nem pálya. És igen. Szóval, hogy ez egy ilyen kamaszkori élmény.
Ugorjunk át a gimnáziumra. Pécsre jártál gimnáziumba Kumló után, a Ciszterci rendnek a Nagy Lajos gimnáziumába. Miért éppen ide?
Ez is egy jó sztori. Ugye a verseny eredményeim alapján fölvettek másik három neves megyei gimnáziumba, a Lőveibe a biológia eredmény alapján, a Babicsba talán a matek, és még jártam a Januszba ilyen előképzőre, és akkor ott is meg volt a helyem, tehát három gimnáziumba volt helyem, de én úgy döntöttem, hogy elmegyek felvételizni egy negyedikbe, mert hogy addigra már ez a, tehát a hitéletem az fontos lett számomra, és akkor indult ez, tehát akkor vált ciszterci fenntartásúvá a Nagy Lajos. Előttünk két év folyamban egy-egy osztály volt, ciszterci beiskolázású, és mi voltunk az első teljes ciszterci évfolyam. Tehát amúgy is akkoriban azért a megye legjobb gimnáziuma címért versengett a Lővei Klára gimnáziummal, tehát jó, jó volt bekerülni a Nagy Lajosba, de nekem inkább ez az egyházi vonal volt a fontos, és úgyhogy hát a szüleim mondták, hogy tiszta hülye vagy, fiam, hogy hát akkor most itt a három helyett akkor elmész a negyedikbe, de nem baj, elmentem, felvételiztem, és akkor így kerültem be.
És milyen volt oda bekerülni? Szedjük szét, milyen volt Komlóról Pécsre menni, hol laktál Pécsen, tehát maga milyen volt azért egy kisebb városból azért mégiscsak egy nagy, ráadásul egy nagyon pezsgő nagyvárosba menni, illetve majd utána, vagy előtte, ahogy neked jobb, milyen volt azért gondolom a komlói személyesebb, barátságosabb iskola után egy ilyen kicsit éridegemnek gondolnám gimnáziumba kerülni, már gimnázium jelleg miatt gondolom magában idegebbnek.
Igen, hát komlóiként Pécs az tényleg mindig egy ilyen nagyváros. Beg Zolival beszélgettünk egyszer, hogy neki ugyanez volt Ajkáról mindig Veszprémbe bemenni. Tehát, hogy egy ilyen történelem nélküli, kicsit szürkép szoci városból egy ilyen nagy történelemmel rendelkező ilyen olyan helyre menni, ahol így a falak árasztják a múltat, meg a hagyományt, meg mindent. És hogy bekerülni ebbe a gimnáziumba, arra emlékszem, hogy azért volt egy ilyen megilletődöttség, meg egy ilyen jó érzés, hogy oda járhatok, ahol Babits tanult, és akkor nem tudom én, ott az emléktábla, meg kaptunk is erről talán mindjárt az elején ilyen benyomásokat, hogy a kis Babits Misi, nem tudom, ilyen sztorikat, hogy nem tudom én, volt valami, hogyan pofozta meg az egyik atya, mert valami, nem tudom én, rosszul mondott, vagy szóval mindegy, tehát benne volt ez a nimbusz, hogy egy ilyen helyre járhatok. Ugye tök idegen közegbe bekerülni, az furi volt, és én informatika tagozatra jártam, tehát ez egy főleg fiú osztály volt. Tehát a négy lány volt összesen az osztályban, és a többiek mind fiúk voltunk. Tehát ez egy, hogy mondjam, egy jó kihívás volt, és hogy ott is, tehát egy ilyen klasszikus osztályközösségben megtalálni a helyemet, hogy én nem vagyok egy ilyen vagány gyerek, azért nem is vagyok stréber, nem vagyok erős. Én azt hiszem, hogy egész életemben azt lehetne, hogy valamilyen szinten én közösségi ember voltam. Tehát olyan, aki így nem... Tehát nem kitűnni akar, vagy nem lenyomni a többieket, hanem valahogy próbál kapcsolódni, és azzal, amit tud, azzal így szolgálni valahogyan a csapatot, a közösséget. És szerintem ez elég hamar lejött. Tehát az osztályközösségünk az nagyon jó volt. Elég eleven csapat voltunk, tehát arra emlékszem, hogy már elsőtől kezdve például sokan pingpongoztunk, és talán az első olyan sport, amiben én így megélhettem azt, hogy ügyes vagyok, meg hogy vonz, meg az a pingpong volt. Tehát minden szünetben a padokon egyszerűen ilyen fal deszkát tettünk középre, és a padokon pingpongoztunk. Később pedig, mondjuk másodiktól bejött az ulti, ez egy komoly szenvedély lett az egész osztálynak, tehát az osztályfőnökünkkel ez ilyen, már ilyen mintaszerűvé vált, hogy razzia, és akkor bejön a szünetbe, és elveszi a paklikat. Tehát az érettségire már valami 40 paklia volt, amit elkobzott az osztálytól, és úgy lehetett visszakapni, hogyha valaki ilyen szociális, tehát jótékony dolgokat bevállalt, hogy mit tudom én, bál után székpakolás, meg nem tudom én. Tehát, hogy az osztályközösség az jó volt, és arra emlékszem, hogy az első fél évben, tehát a 9-nek mondanánk ma, az akkoriban a gimnáziumi első osztály első fél évében azért nagyon kellett kapaszkodnom, hogy a tanulmányi eredményemet tartsam, talán becsúszott 1-2 4-es, mert ugye az látszott, hogy hát itt más a rendszer, többet kell tanulni, plusz a bejárás, azért az napi akkor 3-4 óra volt a busznak bejutni Komlóról Pécsre, tehát ez napi másfél óra oda-vissza, és a bejárással azért volt egy handicap, amit végig vittem a 4 év alatt, hogy bejárósként nehezebb volt sokkal ilyen osztályprogramokban részt venni, tehát hogyha az ember hazament már egyszer Pécsről Komlóra, akkor már nem nagyon volt kedve még egyszer este visszamenni, meg hazamenni mondjuk egy buli kedvéért, vagy valami kedvéért, és úgy nem volt hol aludnom, hogy vagy hol dekkolnom egy egész délután, mondjuk ott maradjak. Tehát az ilyen esti, hétvégi programokon nehezebb volt, sokkal nehezebb volt részt venni.
Az nem merült fel, hogy kollégista legyél, vagy arra nem volt mód, mert hogy közel laktál viszonylag?
Nem emlékszem, tehát nem is merült fel, de azt nem tudom, hogy mondjuk komlóiként lehetett volna igényelni, nem tudom. De nem merült fel, tehát ez így valahogy nem...
Más komlói járt még ide?
Igen, az osztályunkban nem volt, de az évfolyamunkon voltak néhányan, és az ővelük jó, nagyon jóba voltunk, tehát ez a közös buszozásokat beszélgettünk, igen, tehát az erre emlékszem, hogy ez jó érzés volt, hogy nem csak egyedül. Ugye amúgy általában tehát a Pécsre bejáró diákok így ismertük egymást, vagy akik általános iskolában évfolyamtársaim, osztálytársaim voltak, és ők is Pécsre jártak. Tehát amennyire mondjuk nem voltam benne ebbe az osztálynak a pécsi életébe, úgy volt azért egy ilyen bejárós élet. Tehát, hogy az a feeling, hogy ott reggel a 6-kor az ember félkómásan vár a buszra, de van 5-10 ismerőse, és akkor suli után is esetleg tudom, hogy most elmehetnék ezzel a busszal, de 20 perc múlva jön az X vagy az Y, és akkor megvárom, hogy együtt menjünk haza, szóval ez egy jó élmény volt.
Általános iskola kapcsán felsoroltál jó pár tantárgyat, ami úgy közel állt a szívedhez. A gimiben hogyan alakult ez a kedvenc tantárgy kategória az érdeklődési köröd?
Hát ott is leginkább a történelem, magyar maradta. Az, ami motivált, aminek utána olvastam, amilyen versenyeken indultam. Volt sok jó tanárunk, Töri tanár az közben változott, az mondjuk nem volt olyan jó, hogy aki elkezdett minket elsőbe tanítani, őt aztán leváltotta valaki másodiktól, de igen, tehát Töri magyar maradt a fő csapás irány, és ugye magyarból sikerült akkor tehát egy ilyen országos versenyt megnyerni, az Arany János irodalmi versenyt, hát ez volt így a mondjuk a legnagyobb tanulmányi siker a gimnáziumi évek alatt. És hát bejött mellé a hittan, ami meg ugye személyesen motivált. Én voltam az első, azt hiszem a gimnázium történelmében, aki hittanból érettségizett, mert hogy akkor vezették be körülbelül azt, hogy lehet hittanból érettségizni.
Miket olvastál? Mert mondtad, hogy oké, hogy magyar verseny, meg a magyar szeretted, de mi az, ami olvasmányélmény volt, és fontos volt, és szeretted?
Hát most elsőre, hogy így próbálok visszaemlékezni, sokat olvastam, és talán a Katedrális, Ken Follett, azt így a Töri tanárunk adta a kezembe, talán tizedikbe, tehát másodikba, és az a világ az elvarázsolt. Akkoriban azért felfedeztem így a szentek életét, és a szentek életéhez kapcsolódó mondjuk regényeket, irodalmi műveket. Tehát arra emlékszem, hogy például Szent Ferenc legendáit, életrajzát olvastam, meg olyan könyveket, amik róla szóltak. Most nagyjából ezek vannak így a fejemben.
A lázadó irodalom kikerült, a beat regények, tehát emlékszem, hogy engem kettő, csak hogy milyen különböző a kamaszkor engem két dolog kapott el, egyrészt a Victor Hugo, meg azoknak a, főleg ezek a forradalmi, radikális dolgai, illetve hát ez teljesen telibe pofán vágott úton, meg a zaphegyező, meg ilyenek. Téged ezek érintetlenül hagytak, vagy tudomású vettető van ilyen is, vagy?
A Remszőn nagybátyám adta kezembe a zaphegyezőt, azt nagyjából így negyedikes koromban olvastam, de tehát így a felsős tagozatos, meg talán gimnázium első éveknek az ilyen könyvvilága, amit fel tudok idézni, a Delfin könyvek, tehát abból elég sokat olvastam. Indiános könyvek, igen, az alap, tehát szerintem Winnetou-t 4-5-ször elolvastam. Tehát főleg történelmi regények, Egri csillagok, Winnetou, a Cooper, nagy indián könyv. Igen, tehát ez a lázadó irodalomból nem nagyon tudok így most mit felidézni.
Nem kötelező.
Nem, a magyar tanárom kapcsán például tudom, hogy akkor találkoztam Guillaume Nándorral, és az nagyon tetszett, mint ilyen mondjuk magyar ifjúsági határon túl irodalom, vagy orosz irodalommal, tehát az érettségi utáni nyáron olvastam el a Háború és békét, Turgenev, szóval na, tehát most így ezek jutnak eszembe.
Nagyon
ja, és a versek, bocsánat, a Pilinszky, tehát Pilinszky az egy olyan szerelem, ami nagyjából így gimnáziumba kezdődött, és máig se halványult el.
Osztálytársaid, meg a kamasz kortárs közösséged mit szólt a te választásodhoz, hogy te elindulsz ebbe a szerzetes irányba? Ez, ha jól értem, akkor olyan 18-19 éves korod felé, ez már ott, az, hogy valamerre erre mész, az már úgy kialakult.
Igen. Hát, hogy legalábbis akkor keresgéltem ez irányba, és az osztálytársaim valahogy ezt így levették, és tisztelték. Tehát arra emlékszem, hogy ez is lett a... Tehát volt több becenevem, de voltak olyan osztálytársaim, akik egy tudom én, harmadikos koromtól már csak a pádrénak hívtak. Tehát ugye ez volt az egyik becenevem, hogy a pádre. És aztán az is érdekes volt, hogy amikor meg lett barátnőm, akkor ez nem az volt, hogy jó, hát akkor most akkor mi van, hanem vagy most akkor dönts már el, hanem akkor annak is tudtak őszintén örülni, vagy szóval, hogy abban is támogattak. Tehát én az osztálytársaimat abszolút úgy őrzöm így az emlékezetemben, hogy egy nagyon jó támogató fiú közösség, vagy a többségük így állt hozzám. És hát ennek az időszaknak van egy ilyen sajátossága, hogy az iskola akkor lett frissen ciszterciben iskolázású, aminek azért nem mindenki örült, tanárok közül sem. Tehát volt egy olyan folyamat, hogy akár jó színvonalú, szakmai színvonalú tanárok elmentek az iskolából, mert nekik idegen volt ez a szellemiség, és jöttek mások, akik meg mondjuk a hitélethez tudtak kapcsolódni, de esetleg nem voltak olyan jó tanárok. A diákok között is az volt, hogy többen azért nem, tehát azért jöttek oda, mert egy jó iskola, és nem feltétlenül azért, mert hogy ott most vallási nevelés zajlik. Tehát, hogy ott azért sok minden volt, ebben ilyen picit forrongó, vagy ilyen átmeneti időszakban, de az osztályon belül ebből sose volt ilyen gúnyolódás, vagy ilyen cikizés, hogy akkor, na, akkor én most, sőt, inkább arra emlékszem, hogy ezt abszolút tisztelték a többiek.
Szerintem azt a részt most ugorjuk át, hogy akkor hogyan lépsz be a Bencés rendbe, és aztán kerülsz Bakonyvélbe, mert erről már több beszélgetés, veled készült beszélgetésben is meséltél. Az érdekelne különösen, hogy mit gondolsz arról, hogy mi számít ma a hasznos tudásnak?
Uh-huh. Hát nagyon átalakulóban van, én úgy látom. Én azt hiszem, hogy az a rendszer, amiben mi benne voltunk, az valahol arra épült, hogy minél több tárgyi tudást, lexikális tudást gyűjtsél be, és egyre több, tehát ahogyan az idő haladt előre, szerintem egyre több ilyesmit követeltek tőlünk, hogy ez számított értéknek. Most mondjuk, mint vezető, mindig azt mondom, hogy ha például munkatársat keresünk egy pozícióra, hogy az, ami a legkönnyebben pótolható, a tárgyi tudás, az emberi személyiségi vonások, vagy a hozzáállás, az nem pótolható, tehát abból nem lesz, az nem változik. Úgyhogy most én azt gondolom, hogy a szemlélet, értékrend, kompetencia, ezek azok a kulcsszavak talán, amire úgy tekintek, hogy ezek fontosak, vagy valódi tartós értékek. Mondjuk az unokahúgaimat látva azért a mai iskola rendszerben lehet, hogy bizonyos dolgok, ezek, amit előbb említett kulcsfogalmak közül van, ami jobban jelen van, mint a mi gyerekkorunkban, de iskolája válogatja. És hát most pedig, amikor a világ azért egy nagy átalakulásban van, vagy egy olyan pályán, ami azt vetíti előre, hogy nem könnyű idők jönnek, hogy mi az, ami igazán érték. Én azt gondolom, hogy az empátia, a másokra való odafigyelni tudás, gondoskodás, ez az egyik. A másik pedig az ilyen nagyon alapvető dolgok, túléléshez kapcsolódó dolgok, hogy ismerni a növényeket, tudjál, nem tudom én, tüzet gyújtani, vagy bánni kéziszerszámokkal, tehát hogy ami így az alapvető olyan elfelejtett tudás, ami egy akármilyen helyzetben való mindennapi túlélésnek a fontos szempontjai, eszközei.
Tehát akkor, jól értem, te az iskolában kicsit elvinnéd oda, hogy valami értékrend, szocializáció, empatikus készségek, együttműködő készség, tehát ilyen elvinnéd e felé a mostani oktatást?
Hát én szerencsére nem rám van bízva, de igen, tehát hogy ezeket hasznos értékeknek tartom. Ugye most nemrég került a kezembe egy könyv a tanítás alkonyat idején, és hogy az pont arról szól, hogy minthogyha amit ma a gyerekek kapnak az iskolában, az emberi számítás szerint 10 év múlva nem hasznos tudás lesz, vagy 15 év múlva, vagy jó része. Tehát a mi életünkben talán az, amit mi kaptunk, én úgy gondolom, hogy jó pár évtizedig hasznos tudásnak bizonyult. Tehát, hogy ha kaptál egy jó képzést, lexikai tudást, és mondjuk egy tanulásra való képességet, akkor azzal tudtál boldogulni a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, vagy 2010-ig nagyjából, és aztán jó, most tehát mindenkinek folyamatosan képeznie kell magát, vagy alakítania magát, de hogy most annyival gyorsabban változik a világ, hogy minthogyha a képzés ezt nem követné le. Igen, szóval ez a könyv ez nagyjából erről szól, hogy mik azok a hasznos tudások, amik akármilyen mondjuk krízis vagy polikrízis van a világban, azokkal boldogul a gyerek.
És ebben az optikában, hogy értékrend, empátia, neked konkrétan mi a véleményed arról, hogy most hittant meg erkölcstant tanítanak az iskolában, az alkalmas forma erre, vagy nem alkalmas, jó vagy nem jó?
Hát én a hit arról azt gondolom, hogy a hit átadás, vagy hit tapasztalatra való vezetés, az nehezen működik intézményi keretek között. Tehát én személy szerint nem 100%-ig meggyőző, vagy nem, ezt újra kezdem, tehát hogy én személy szerint nekem fenntartásaim vannak azzal, hogy kötelező iskolai rendszerben milyen hatékonysággal lehet hittant tanítani. Szerintem hittani ismereteket igen, vagy mondjuk biblia ismeretet, vagy ami a kulturális szintje a vallási hagyománynak, azt igen, de ez nem helyettesíti azt, hogy legyen egy élő közösség, meg egy hiteles ember, aki megpróbálja ezt átadni. Az etika erkölcstan, én amennyire így ismerőseim gyerekein keresztül belelátok, hogy mi zajlik az etika órákon. Én azt gondolom, hogy ha jó az osztályfőnök, vagy az a tanár, aki az etikát tanítja, akkor ez hasznos, mert hogy pont ilyeneket csinálnak ott, vagy ilyeneket kapnak, hogy tehát ha nem alibi óra, vagy nem arról szól, hogy töltsük el az időt valahogy, vagy nem még egy plusz osztályfőnöki, és akkor beszéljünk a osztálypénzről, meg az osztálykirándulásról. Tehát ha nem ez van, hanem az van, hogy tényleg egzisztenciális kérdésekről az ő szintjükön egy okos felnőtt meg tudja őket szólítani, és pont ilyenekről, hogy felelősségvállalás, vagy empátia, vagy gondoskodás, vagy elköteleződés, szóval, hogyha ilyenekről szó van, vagy egyáltalán mi az, hogy morális értékrend, és felelős döntések, akkor az nagyon hasznos. Az iskolai rendszerű hittannal kapcsolatban már sokkal több ambivalens visszajelzés jut el hozzám azokon keresztül, akik benne vannak így ebben a rendszerben.
Hogyha rád bíznának egy ilyen osztályközösséget, hogy akkor most egy fél évig, egy évig taníts nekik hittant iskolai keretek között, akkor mire helyeznéd a fókuszt?
Hát én valahogy biztosan az imádság felé vinném el a dolgot, tehát hogy olyan eszközöket adni a gyerekeknek, ahol megtanulnak kapcsolódni a transzcendenshez, a saját eszközeikkel, mondjuk Biblián keresztül, énekeken keresztül, vagy akár ima módszereken keresztül. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt lehet-e iskolai keretek között csinálni, mert hogy a létszám, az időkeret és a tanterem jelleg, az nem biztos, hogy erre alkalmas.
Ne.
De én ennek le...
Szerintem onnan elindulni például, hogy milyen istenkép van a fejükben, vagy mit gondolnak Istenről, biztos, hogy el lehetne kezdeni, és akkor hogyan lehet kapcsolódni ahhoz, ami túl van azon, ami a mi világunkban tapasztalható. Szóval minden gyerek gondol valamit arról, hogy ezen a világon kívül mi van, ha más nem a bolygókban, vagy ilyesmi. Tehát én egy ilyet el tudnék képzelni, elkezdheted kidolgozni.
Hát itt ugye két ilyen kis buborék nyílik bennem, csak most az idő már nem biztos, hogy elég lesz. Az egyik, hogy a 4 év gimnáziumi élményeimben ugye 4 hittantanárunk volt, és volt olyan hittantanár, aki elvitte ilyen beszélgetős olyan irányba, amit én most mondtam. Ő neki az volt a problémája, és ott sérültek többen az osztályból, hogy ezt hogy tudod osztályozni. Tehát, hogy amikor az van, hogy akkor írd le, hogy mit gondolsz erről, vagy arról a témáról, és akkor leírja, és akkor azt mondja a tanár, hogy ez egy 3-as, de akkor mi alapján 3-as? Mert nem azt, tehát, hogy nem azt írtad, amit én gondoltam, hogy írnod kéne, vagy oké, a másik irány meg az volt, hogy hát, hogy tananyag, meg kell tanulni, nem tudod, akkor 1-es, kész, megbuksz hittamból. Hát az mondjuk a legrosszabb, tehát hogy az meg ugye a másik irány. És ami meg most így bejön, hogy amit Amerikában láttam, hogy hogyan gondolkodnak a hit oktatásról, vagy amit mondjuk religionnek hívnak és tantárgy, hogy ott egyáltalán nem felekezeti hitismeret átadás volt, hanem egy ilyen nagyon kreatív, a többi tantárgyhoz kapcsolódó olyan képzés, amiben például az volt, hogy volt, tehát ott ebben a suliba, amire én ráláttam, ott ilyen moduláris rendszerbe tanították az összes tantárgyat, és választhatnak a diákok, ez egy középsuli, tehát választhatnak, hogy melyik modult veszik fel az adott tantárgyon belül, és amire emlékszem, hogy mondjuk volt ilyen modul, hogy a vallási témák a kortárs filmművészetben, és akkor arról beszélnek a hittanárral, hogy a, nem tudom én, a Trónok harcában, vagy a Star Wars univerzumban az ott szereplő istenkép, vagy vallási szimbólumok hogy kapcsolódnak a keresztény hagyományhoz például. Tehát, és ez egy olyan jellegű hitoktatás, ami nyilván nem tudja azt, amit egy felekezeti plébániai hittan tud, tehát ettől nem lesz erősebb a katolikus identitása a gyereknek, viszont azt tudja, hogy akár milyen családi háttérből jön is, vagy akár nem kimondottan keresztény családból jön a gyerek, de mégiscsak kap valami fogódzó támpontot ahhoz, hogy el tudja helyezni a kortárs kultúrát mondjuk a hittanon belül, és ami biztos, vagy nem biztos, de azért jó eséllyel jellemző erre a fajta iskolai hittanra, hogy nem nagyon sérülnek bele a gyerekek. Tehát hogy azt láttam, hogy mondjuk a kimeneti oldalon valamivel több a hívő katolikus, mint a bemeneti oldalon, és nincsenek valláskárosult gyerekek, akiket mondjuk megnyomorgattak azzal, hogy megbuktál hittamból, vagy nem pecsételtetted be a kis mise füzetedet, és nem voltál elégszer misén, és akkor azért kapsz rossz jegyet hittamból.
Na, szerintem a zárást azt arra szálljuk, hogy én tudom, hogy neked volt egy nagyon erős Amerikában egy nagyon erős élményed az oktatásról, hogy akkor abból mit szeretnél megosztani, mi az, ami tök jó lenne, ha átvennénk itt Magyarországon a fiatalokkal kapcsolatban?
Hát ami megfogott, vagy megszólított, hogy akiket megkérdeztem, diákokat, mind azt mondták, hogy azt emelték ki, hogy a tanár az ő iskolai élményeik szerint nem egy olyan figura, akinél ott van a tudás, és azt akarja átadni, és a fejükbe csepegtetni, hanem egy inkább egy ilyen kísérő valaki az ő saját útjukon a tudás felé, tehát mint hogyha nem az, azon lett volna a hangsúly, hogy van egy tananyag, amit minden diáknak el kell sajátítani, vagy ami olyan tananyag, az, az viszonylag alul van pozícionálva, tehát hogy, hogy az egy, nem egy túl nagy anyag, és hogy azon túl pedig nagyon nagy figyelem jut az egyes gyerekeknek a talentumaimra, meg a gyengeségeire is, és hogy a tanár abban segíti őket, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki abból, amik ők. Maga a számonkérés rendszere például, hogy amennyire megértettem, nincs felelés, tehát nincs olyan, hogy most gyerek ki és mondd el, hogy mi volt a múlt órán. Dolgozat van, az általában a reál tárgyakból főleg teszt, de a számunkérés leggyakoribb formája az valamiféle házi dolgozat, projekt, vagy pedig előadás, tehát ahol a gyerek megélheti a saját kompetens voltát, és ütköztetheti mondjuk az általa felismert értékeket, vagy értékrendszert azzal, amit esetleg a tanár próbál képviselni, és ha van ott változás, az nem ilyen erőszakkal, vagy fölülről át erőszakolt módon történik, hanem a párbeszéd és a belátás segítségével. Azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy privát, egyházi, nagyon magas színvonalú gimnázium volt, amiben én beleláttam, tehát nem egy állami fenntartású intézmény. Én azt láttam, hogy a gyerekek, diákok nagyon motiváltak, tehát nagyon szeretnének tanulni, és hogy ebben jó segítséget kapnak. Azzal együtt, hogy a gyengébb tanulók, vagy akiknek különböző nehézségeik vannak, hogy az is nagyon jól a helyén van kezelve. Hogy például a több, amíg ott voltam, volt ilyen, hogy minden héten egy napon a hosszú ebédszünetben az iskolai pszichológus összeszedte azokat a gyerekeket, akiknek hasonló nehézségeik voltak, és valamelyik gyerek tartott egy kis előadást, vagy egy ilyen beszámolót, és a többiek, azok is, akiknek nincs olyan problémája, azok is kapcsolódhattak hozzá. Tehát, hogy így volt meghirdetve, hogy mondjuk én és a diszlexia, vagy én és az ADHD. És akkor valamelyik gyerek mesélt, hogy ő neki ez mit jelent a suliba, a többiek, akik hasonló problémával küzdöttek, azok kapcsolódhattak ehhez, és akik meg nem szenvednek ezekben a nehézségekben, azok pedig meghallgathatták, meg így egyszerűen teret tartottak így ennek. És ez egy fakultatív, szabadidős program volt, ami egy szünetben lezajlott, és elég sokan voltak rajta. Tehát, nagyon átfogó, vagy ilyen komplexnek éreztem azt, ahogyan a gyerekekkel próbálnak kapcsolódni, és mondjuk a fegyelmezésről az élményem az az volt, hogy ebben az iskolában választottak bizonyos értékeket, 5 bencés értéket, amit végig súlykolnak 6 évig, ez folyik a csapból is, de nagyon sikeresen, mert ugye a gyerekek magukénak érzik, és ezek közül az egyik, amit angolul így hívnak, hogy integrity, magyarra nehéz lefordítani, de mondjuk becsületesség, vagy ilyen egyenesség nagyjából így talán, vagy ilyen, igen, tehát hogy ezek talán azok a szavak, amik így közel állnak ehhez, és egy spanyol órán voltam bent, ahol előző órák anyagát egy ilyen összefoglaló módon dolgozták fel a gyerekek, számunkérés is volt, és ennek az előzménye, hogy kaptak egy kvíz játékot, és csapatokban versenyezhettek egymással, de mindenkinek az okos eszközén saját magának kellett kérdéseket megválaszolni, különböző kérdéseket a csapatból, és a csapat összeredménye számított a versenyben. És az egyik kisrác, aki a legügyesebb volt a csapatban, és mindig legelőször kész volt, az a szomszédjai okos eszközén is megválaszolta helyettük gyorsan, hogy ők nyerjenek. És a tanár megállt, ez egy 7. osztály volt, tehát 2. éve jártak oda, és azt mondta, hogy tudom én, Manuelito, tudod, hogy itt nálunk nagyon fontos ez az integrity dolog, hogy erről már sokat hallottatok, hogy az arról szól, hogy nem akarunk tisztességtelen előnyhöz jutni, és amit most te csinálsz, az azért nagyon rossz, mert egyrészt úgy nyeritek meg a versenyt, hogy nem tisztességesen, másrészt a társaid, akik lassabbak, nem tanulják meg ezeket a szavakat, hanem te válaszolod meg helyettük. És ez igazából úgy tűnik, hogy jó neked, de igazából senkinek se jó. Hogy akkor megtennéd, hogy ezt most nem csinálod, hanem folytatjuk a kvízt, és akkor mindenki maga válaszol. És tehát ugye nagyon jó volt ezt látni, és a kisgyerek nem megszégyenült, hanem megértette, és utána meg élvezték tovább a kvízt. Nyilván csak egy nagyon kis szeletét láttam én ennek a világnak, de amit láttam, az nagyon meggyőző volt.
Amit most elmondtál, én abból azt értettem meg, hogy tanulói oldalról azt látják, hogy viszonylag nagy szabadságuk van abban, hogy milyen tanulási utat választanak, de közben meg felelősségük is van. De ugyanakkor meg érzik azt is, hogy hibázni az ilyen természetes dolog. Beleláttál-e abba, hogy milyen egy ilyen tanítási-tanulási folyamatot megtervezni tanári oldalról?
Konkrétan ennek a spanyol órának a vázlatát előre megkaptam, tehát azt láttam, hogy a tanár hogy készült fel erre az órára, és az is nagyon inspiráló volt, tehát hogy milyen lépéseit tervezte ő be ennek a amúgy témazáró számonkérő órának, amin én vendég voltam, és az volt a, mondjuk így a levezető része ennek a számonkérő órának, hogy ezek a gyerekek második éve tanulnak spanyolul, és hogy akkor jön egy idegen ember, aki tud spanyolul, és akkor ő vele lehet beszélni élőbe. Tehát ki lehet próbálni, hogy amiket tanultatok az időjárásról, meg a nem tudom miről, akkor azt most ezeket a kérdéseket fölteltitek neki. És láttam mondjuk egy nagyobb folyamatnak a tervezését is, ami pedig egy biológia tanárnak az órája volt, ami már végzős osztályban volt, és sejtbiológia, nagyon magas szintű, tehát ebben a középiskolában vannak olyan tantárgyak, amit ha felvesz a diák, azt elismertetheti már az egyetemen is, mert hogy PhD-s tanár tartja, és a sejtbiológia modulnak a záró projektje az volt, hogy a diáknak kellett keresnie a környezetében olyan embert, aki az elmúlt 3 évben volt rákos, vagy még most is rákos. És egy adott kérdőív segítségével meg kellett, hogy interjúolja, és utána azt saját maga számára fel kellett, hogy dolgozza, és megossza a többiekkel. És ez olyan szinten megmozgatta ugye az osztályt érthető módon, hogy aztán a tanárnő menet közben tovább gondolta ezt, és el tudta azt érni, hogy legyen az egészről egy iskolai szintű esemény, egy olyan jótékonysági est, ahol az iskola művészeti együttesei zenélnek, és a legjobban sikerült dolgozatokat bemutathatják kis előadás formájában a diákok a velünk érő rákról. Tehát erről szólt az egész, és ezen ott voltam, hallottam, tehát hogy azt láttam, hogy onnan, hogy van a tanár leadja az anyagot, megírják a tesztet, és hogy van a tanárban egy vágy, hogy ez legyen személyes tudás, hogy egy az élet szintjére lemenő ismeret, kitalálja ezt az interjú dolgot, és amikor látja, hogy hogyan mozgatja meg a diákokat, akkor ő maga is képes arra, hogy még tovább vigye, és hogy benne van ebben a folyamatban, és az iskola is partner abban, hogy akkor ezt felismertük, hogy ez ilyen fontos, akkor ez legyen mindenkié.
Nagyon szépen köszönjük, hogy vállaltad ezt a beszélgetést, és akkor ezt még remélem egyszer folytatjuk.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm szépen. Köszönöm. Sziasztok.
Hát még mielőtt összegeznénk azt, hogy milyen benyomásaink és érzéseink vannak az elmúlt sok-sok beszélgetéssel kapcsolatban, beszéljünk kicsit a legutóbbiról. Báni Zsáknak a sztoriáról, történetéről, mert hogy egy szerzetessel készítettünk interjút.
Hát ott a legérdekesebb az, hogy hát ugye erre szerintem ki tudom jelenteni, hogy a iskolarendszer ebben azt hiszem nehezen tud támogatást adni, vagy legalábbis nem az iskolarendszer vezet ide, de hát az nagyon érdekes, hogy valakiről ebben a világban, ebben a közegben nem egy ilyen közegből jöve, hogy lesz ilyen erős az ő esetében ugye az isteni elhívás. És ami nekem nagyon pozitívum volt, hogy erre mennyire jól reagál a közege. Tehát, hogy mindenki valahogy erre pozitívan, vagy legalábbis nem negatívan reagálnak.
Mit reagálná, hogyha az egyik diákod azt mondaná, hogy ő már pedig szerzetes lesz?
Hát attól függ, ki mondaná. Én ugyanazt egy kicsit szerintem egyszer már erről beszélgettünk, ez a tisztában vagy-e a döntéseddel. Azt hiszem a színháznál, vagy ugye ott a Gundáltok Ács Kábor kapcsán beszéltünk arról, hogy amikor azt mondja, valaki egy színész akar lenni, akkor tisztában vagy-e, hogy ez mit jelent. Én szerintem ez lenne a fontos, hogy így belőled jön-e valaki, másból jön-e. Nyilván nagyon fontos, hogy milyen családból jön, hogy ez... És ha ez egy valódi döntés, akkor... Szóval ez a szerzetes lét, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog ebben a modern világban. Tehát egyszerre benne lenni a modern világban, egyszerre pedig ugye kívül lenni rajta, hát az egy ilyen iszonyú nehéz dolog lehet, és rengeteg, tehát biztos van benne egy rengeteg biztonság, meg van benne rengeteg olyan dolog, amit mindenki keres a mindennapokban, a közösség, a csend, az elvonulás, stb., de hát közben olyan felelősséget, meg terheket rak az emberre, ami...
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mindenki a könnyebb oldalát keresi igazából.
Hát nézd, nem mondta, neked még nem volt olyan érzésed, amikor úgy vágynál erre a csendesedésre.
Azért mondom, hogy ez a könnyebb oldala.
Meg a rendszerre. Például én ugye egy irtkalmatlan rendszertelen ember vagyok, és akkor, amikor az Izsák elmesélte, hogy ők hogy élnek, meg hogy csinálják a dolgokat, tehát akkor érted, ez a dolog, amikor így minden percet be van osztva, az egyszerre igen, egy ilyen könnyebbség is, hogy akkor neked ezeket nem kell agyalni, fölkelsz, ezt csinálod, azt csinálod.
De turistaként vágysz rá, nem? Hogy ebből aztán hát, bármikor ki lehet csekkolni.
Hogy fogalmazzak? Mivel most nem abban az élethelyzetben vagyok, amikor ezeket a kérdéseket föltegyem, mert 3 kisgyerekem van, nál most nem merül föl ez a kicsekkolok-e a világból ilyen módon dolog, meg más sem. Na, szóval de az egészen, amit én nagyon szeretnék kiemelni még, hogy mennyire jó lenne az a szemlélet, amit az Izsák végig képviselt ebbe a beszélgetésben, hogy spoilerezzük, mi ismerjük őt amúgy már régóta, úgy is sikerült meghívni.
Hát
szóval ez nem a beszélgetésre tartogatott szem, ő ilyen, tehát valahogy a tanárságban például ezt a szemlélődő, elfogadó szemléletet, ezt mennyire jó lenne minél jobban behozni, minél inkább, hogy valahogy így állni a világhoz, miközben van egy stabil értékbázis, ami meg egy ilyen állandó vívódással jár, de hogy ez is milyen fontos lenne. És akkor szerintem menjünk rá, hogy valami mondanunk kell itt a eddigi összesorásokról, hogy mit tudtunk meg az iskoláról. Én kezdem.
Kezdjed.
Én például megtudtam azt, hogy azért a tanár egyéniségek milyen fontosak. Tehát azt gondolom, és egyébként tök remélem, hogy fogják azok hallgatni, akik itt pozitívan...
Akik meg lettek szólítva?
Hát akik pozitívan lettek megszólítva, nyilván aki nem az. Nem, de hát szóval, hogy valahol egy közhely, de valahol ezért csinálja az ember ezt a szakmát, hogy azt hallja vissza, hogy igen, nekem milyen sokat adott XY tanár úr, hogy megtanított gondolkodni, hogy a... Szóval nem fogom visszasorolni a beszélgetésekben elhangzó dolgokat, de hogy mekkora szerepe tud lenni a tanároknak. Ami az érdekes, hogy itt a főleg a... Tehát, hogy érdekes módon nem kerültek elő, és ez lehet, hogy azért van, mert ezek sikeres emberek, de hogy nem kerültek elő azok a történetek, amikor negatív hatással van egy tanár. Tehát ugye a CV is fölidézett történetet, amikor a pedikűr vizet kellett cserélni egy tanárnál, meg az a tanár, aki gyakorlatilag inkább idegesíti, hogy kérdez, mint hogy együtt menne vele, de hogy már a Varró Szívinél a legelső beszélgetésben, de hogy ő sem említi, hogy itt összetörték volna a tanárok, hanem itt a pozitívakat emelik ki a beszélgetés jellegéből fakadhat, vagy lehet az, hogy tanárnak nem tud akkora, negatívan nem tud akkora súlya lenni, lehet az, hogy, hogy arról nem szívesen beszélnek hát, az
lehet
emberek.
Lehet az, hogy elengeded egy idő után, egy ideig feszít, aztán utána tovább lépsz rajta, és nem akarod feltépni ezeket a sebeket.
Hát igen, nehéz, de nekem mondjuk, ha arra gondolok, hogy nekem mondjuk a nővéremmel, az iskola rendszerben dolgozó nem annyira jó fej tanárok, valahogy elhitették, hogy ő nem tud tanulni, meg nem értelmes, és amikor nem tudom, sok gyerek után elvégezte a sokadik különböző felnőtt képzését, akkor mondta ki magának nagyon sokára, 30 plusz évesen, hogy lehet, hogy ő mégse hülye. Érted? Belevert az iskola valamit, amit iszonyú mennyiségű munka volt, mire ki tudta gyomlálni magából. És akkor ezt teszi úgy, hogy ő egy olyan szülői támogatásból jött, amelyik azért inkább azt képviselte, hogy nem, te nem vagy hülye. Most, ha erre még a szülők is ráraknak, az nyilván nehéz lehet. Na, de szóval én most maradjunk mégis a pozitívnál. A tanárok pozitív szerepe, hogy milyen fontos tud lenni.
Na, nekem a másik az, hogy mennyire hat rájuk az, így a diákokra, meg a mi beszélgető partnereinkre, azok a tanári attitűdök, tettek, amik nem is feltétlen a tantárgyal kapcsolatosak, vagy nem is feltétlen tudatosak, de meghatározóak tudnak lenni. Például az, hogy valakinek a világ iránt van egy ilyen nyitott, abszolút érdeklődő attitűdje, és hogy valaki ezt átragasztja magára, amit Helga mesélt, hogy a spárgába lemenő rajztanárnő, aki ezerféle szertorna mutatvánnyal is rendelkezik, és ez is felkelti valakinek az érdeklődését.
Igen, vagy például az milyen érdekes volt a Faragó Dávidnál, amikor a valamelyik mintatanáráról beszél, akit hogy szeretett, és együtt focizott velünk.
Igen.
És akkor persze mondja, hogy nem attól lett jó tanár, de valahogy az mégis hozzá tartozik.
Hát valahogy hogy emberileg mennyire lesz szimpatikus, és mennyire tudsz hozzá kötődni, mert nekem kicsit az a tapasztalatom, hogy azokra a tanáraimra emlékszem nagyon, akik emberileg vagy nagyon közel kerültek hozzám, vagy nagyon távol álltak. És akik meg kicsit a közteszférába helyezkedtek el, azokat meg én hajlamos vagyok elfelejteni, vagy kevésbé megőrizni.
Magyarul azok, akik így nem tették be a tantárgyat maguk és közétek, hanem kicsit engedtek rálátni saját magukra, aha, a gondolkodásukra. De ez érdekes, mert van tapasztalatom, nekem volt egy kémia tanárom, aki kémiát annyira nem szeretett tanítani, most a nevét nem akarom mondani, mert úgy tudom, hogy ma is aktív. Kémiát annyira nem szeretett tanítani, nem is annyira, végülis nem is taposott minket, ami nekem, mint aki nagyon tehetségtelen volt. A kémia volt az egyetlen tantárgyam, akkor sem értettem, ha tanultam. Volt egy csomó tantárgyam, ha tanultam, értettem, ha nem tanultam, nem értettem, a kémiát tanulva sem értettem meg. Aki viszont néha megállt velünk beszélgetni politikáról, főleg politikáról egyébként, meg ilyen hétköznapi dolgokról, lenyűgöző volt, iszonyú logikusan gondolkodott, teljesen más gondolt a világról, mint amit én otthonról hoztam, tehát ilyen, de az nekem a mai napig etalon, hogy lehet ilyen logikusan gondolkodni, hogy lehet így végigvenni a dolgokat, hogy mennyire, hát emlékszem arra a tapasztalatról, hogy nem minden másik politikai oldalon ember álló hülye, hanem hogy hát ez tök értelmes, amit mond, onnan nézve tulajdonképpen igaz is. Nehéz, revelatív volt, és itt is ez a személyiség. Szóval nem akarok most ilyen személyes múltidézésbe elmenni, de azt akarom mondani, abszolút, ez, hogy úgy fogalmazhatnám meg, hogy mindig azt mondjuk, hogy most az iskolával szemben mindig megfogalmazunk, hogy itt komplexen kéne a diákot nézni. Ugye ez a COVID valahogy áttörte a falat. Én azt látom, hogy a COVID után most már egy csomó iskola meg tanár elkezdte belátni, hogy komplexen kéne a diákkal foglalkozni, mert az egy ember, aki ott van, és nem egy tantárgyra lebontott dolog.
De ezt lehet, hogy azért érte el a COVID, mert rá voltunk kényszerítve ugyanarra, és kicsit könnyebb volt belehelyezkedni a diáknak a nézőpontjába, aki ugyanúgy jött görnyedt a gép előtt egész délelőtt, mint te.
Hát egyrészt fogalmam sincs, másrészt, ha tippelnem kéne, én előbb mondanám inkább azt, hogy kizökkentett minket. Tehát mindenkit kizökkentett a normál kerékvágásából, és ezért, érted, neked hirtelen meg kellett tanulnod egy hétvége alatt egy olyan tanítási módszert, amit soha életedben nem csináltál. Tehát, hogy szerintem egyrészt ezért, másrészt hirtelen ugye a mentális problémákat a COVID például legitimálta. Tehát egyszerűen azt mondtuk, hogy de hát akkor vannak mentális problémák, hiszen a COVID-ban mindenki megkattanhatott, hiszen nem volt ilyen, hogy be voltál zárva, ráadásul közben ez a rettentő szorongás, hogy most meghalunk meg, nem halunk meg, ami az elején azért, ráadásul az elején azért erős volt az ismeretlentől való félelem, tehát azt látom, hogy ez most át, tehát egyre több helyen ment át, és lehet, hogy csak azért is ment át egyre több helyen, mert egyre inkább kezd az a generáció oda kerülni, aki én úgy tudom már az egyetem. Tehát az én generációm az egyetemen, legalábbis a pedagógiából, meg pszichológiából már egészen mást kapott, mint azt, hogy itt tehát sokkal inkább ezt a diákközpontú komplex megközelítést alkalmazta. Én emlékszem, hogy az egyetlen kritikám volt, amire egyébként soha nem kaptam választ, hogy oké, értem, hogy így kéne csinálni, meg értem, hogy itt kéne ugye kompetencia alapon kéne, meg projekteket kéne, meg a diákkal foglalkozni, meg nem a tananyag tartalom felől megközelíteni a dolgokat, és mindig azt kérdeztem, hogy oké, de most mindaz, amiket itt képeznek, mi utána kimegyünk a magyar oktatási rendszerbe, ami meg nem így működik, és akkor ezt hidalja már át valahogy ezt az ellentétet, de hát ez nem sikerült eddig, de hát lehet, hogy közben ez a generáció most már azért értetett, már én is öreg vagyok, tehát ez a generáció egyre inkább van. Én nemrég hallgattam meg egy beszélgetést az Ötvös gimnázium igazgatójával, elképesztően jó dolgokat mond, hogy mi is a fontos az iskolában, meg az oktatásban. Azt mondjuk, hogy a diákot komplexen kell szemlélni, akkor az, amit mondasz, abból az következik, hogy te a tanárokat is komplexen kéne szemlélni, és nem csak az a kérdés, hogy milyen történelem tanár vagy, mint hogy a emelt szintű érettségére mennyire készített föl, hanem az is, aki mögötte van. És hogy akkor, ha ez így van, akkor az oktatási rendszernek mégiscsak feladata lenne minél több szabadságot adni, hogy te megmutathass, mert ha neked megkötik ennyire a kezedet, mint most, akkor te nem tudod megmutatni, tehát akkor nem jöhetne át az, hogyha mondjuk te imádsz, mondjuk keressünk egy olyan témát, ami egyikünket se érint annyira, mondjuk te valamiért a képzőművészetben nagyon jártas vagy, akkor nem kapod meg a lehetőséget, hogy te összekösd a kettőt, és megpróbáld átadni a fizikai tárgyakon keresztül a világ megismerését, meg a történet megismerését a diákjaidnak, hiszen be vagy kötve. Na ez.
Meg szerintem ez még kell az, hogy neked is legyen egy egészséges énképed, meg hogy te is jól legyél pszichésen, és ahhoz meg arra kellene nagy támogatás, hogy akár ilyen pszichológusi beszélgetések, akár valami szupervíziók legyenek, amiből adhatsz ki magadból
feszkót. Nagyon kéne. Az, hogy szupervízió legyen. Hát gondolj bele, hogy tanárként hány olyan problémával találkozol, amiről fogalmad sincs. És ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy te nem beszélhetsz az iskolába, vagy nem hívhatsz be szakembereket szexuális felvilágosításra, ahelyett inkább lehessen az iskoláknak forrása arra, hogy behívjanak szakembereket, akik nem csak a gyerekekkel támogatnak, hanem engem is. Hát, amikor beleütközt, én elmentem egyébként saját pénzből szupervízióra, mert beleütköztem olyan problémákba, ami fogalmam se volt. Nem értek ahhoz, hogy mit kell függővel csinálni. Stb. Most ezeket nem ragozom, ezt nyilván mindenki el tudja kézni. Elválnak a szülei egy gyereknek. Mi a francot kezdek vele? De mondok viccesebbet, nekem mai napig kedvenc élményem, a mi iskolánkban ugye van ilyen kis színházi fesztivál, hogy minden osztály darabot csinál, nagyon jó dolog. És akkor előadják, ez iszonyan építi az osztályközösséget, meg a sok minden. Na, de a lényeg, hogy amikor próbálnak a gyerekek, és akkor valami jelenetnél néznek ki rám, hogy mi a véleményem, hogy mi a véleményem, még magyar tanár se vagyok, nem vagy színházi rendező. Tehát mit tudom én? Hát nyilván van ötletem, de hát sem teljesen laikus vagyok. És amikor behívtam valamelyik évbe egy profit, egy dramaturgot, akkor rá is jöttem, hogy hát én itt teljes baromságokat mondtam nekik. De miért nem mondtam volna? Hát életemben nem tanultam darabokat csinálni. De közben a gyerekek meg a szülők elvárták tőlem, hogy itt én segítsem őket ebbe a folyamatba. Nekem van még egy, ami én akarok egy szomorút is mondani. Egy picit engem mindig elszomorít a fantáziátlanság. Hogy kicsit mindenki beleragad abba, hogy nem tudjuk el. Tehát amikor megkérdezik, hogy mit változtatnának, akkor mindenki csuda jó dolgokat mondott, amik tök hasznosak, de hogy tök kicsit szomorú vagyok, hogy senkinek nem tudott eszébe, hogy miért ne változtatnánk meg az egész struktúrát úgy, ahogy van. Tehát ugye azt mondtuk mindenkinek, hogy azt csinálsz, amit akarsz, és miért ne? És hogy egy picit az van bennem, hogy nagyon megköt minket az, amiben felnőttünk, meg az, amiben vagyunk, és hogy utópiaként kezeljük még azt is, ami hát azért látjuk, hogy van. Tehát azért külföldi tapasztalatok vannak, és nem arról van szó, hogy lenne bármilyen olyan külföldi oktatási rendszer, amit át kéne venni, vagy amelyik, tehát hogy külföldön minden papsajtból van, de azért azt gondolom, hogy a magyarnál sokkal szabadabb és sokkal jobban működő oktatás, sokkal jobban teljesítő oktatási rendszerek vannak, és hogy mi meg mindig ilyen adottságként kezelünk olyan dolgokat, tehát hogy például a Sudár Balázs, aki szerintem teljesen igaza van, elmondja, hogy igen, hát ötödikes, hatodikos gyerekekkel persze életmód, meg csinálják, meg kézműveskedjenek, meg szóval, hogy így ismerjék meg a történelmet, már az magyar őstörténetet, hogy és akkor, de hát ez úgyse férhet bele. És akkor így valahogy ezt érzem, miért ne férhetne bele? Miért is nem lehetne olyan, hogy teljesen újra gondoljuk a magyarországi tantárs struktúrát, a tanórákat, érted? Mindent. Én szerintem ez nem lenne olyan lehetetlen egy ilyet. Jó, hát ez nem egy egyik évről a másikra, de egy 3-4-5 év alatt kidolgozni és működésben lendíteni egy olyan oktatási rendszert, ami a mostani társadalomra és körülményekre sokkal alkalmasabb, azt én nem tartom egy ekkora utópiának.
Hát ennek mondjuk feltétele az, hogy az oktatási irányítás sokkal jobban együttműködik azokkal, akik napi szintenben vannak a osztálytermekben.
Annak is, meg feltétele annak, hogy végezzenek el olyan, nem is kéne elvégezni szemkutatásokat, mert szemkutatók ezt rohadt sokat kutatták, tehát hogy persze ez ott kezdődik, de azért én ezt nem látom egy ilyen reménytelen dolognak, főleg mert ha lenne egy olyan oktatási rendszer, amiben minden sokkal jobban működne, és mindenki sokkal jobban érezni magát, szerintem az a társadalom, szerintem nagyon sok mindent óriásit dobna. Na de zárjuk pozitívval a alkalmakat, a te feladatod mindig a pozitívum.
Hát a legnagyobb pozitívunk számunkra az lenne, hogyha lenne ennek az adásfolyamnak egy következő évada, mert hogy mondjuk annyi hallgatottsággal támogattok minket, hogy ennek neki futsunk újra. Mi nagyon szívesen beszélgetünk ilyen témákról, még szívesebben beszélgetünk más emberekkel ilyen témákról, mert mindketten azt gondoljuk, hogy igazából minden fejlődésnek a kulcsa a beszélgetés. És hogy nagyon különböző világokat hozzunk egy asztalhoz, és kezdődjenek meg ilyen közös folyamatok, most éppen az oktatásról.
És szerintem igen, ezt tartsuk meg egy pozitív üzenetnek, hogy beszélgessünk nagyon sokat az oktatásról, mert hogy ezt egy kicsit mindenki elfelejti, de ebben mindenki részt vesz, a gyereke, ő részt vett, tehát ez mindannyiunkra hat. És szerintem erről igenis, és mindenkinek van tudása és véleménye. Úgyhogy reméljük, hogy ezek a beszélgetések, ha egy kicsit másképp is, de majd folytatódnak. Köszönjük a kitartó figyelmet, mindenkinek jó tanulást.
Így van, és ha csak a végére csöppentetek be, akkor is érdemes visszahallgatni az előző adásokat, és reméljük, hogy találkozunk még. Na, sziasztok!
Sziasztok!